Barátunk a reklám, ő következik.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődj a márkakereskedésre. Mazda, Crafted in Japan.
Ez reklám volt. Szerettük.
Sziasztok, ez itt a Teljes Terjedelem 308. adása. Továbbra is várjuk, hogy iratkozzatok fel itt YouTube-on a csatornánkra, természetesen ezt a videó alatt tehetitek meg. Az utóbbi hetekben pedig egy komoly átálláson mentünk keresztül, a Simplecast-ra költöztünk a SoundCloud-ról. Úgy tűnik, hogy a SoundCloud-on ezen túl nem fognak megjelenni az adásaink, dolgozunk még ezen a problémán is, ami biztos, hogy a Simplecast-ra érdemes feliratkozni, és a többi oldalon is keressétek a Teljes Terjedelem csatornáját, mert ott vagyunk minden felületen, csak lehet, hogy új formátumban, szóval iratkozzatok fel YouTube-on, és a többi oldalon is, hogy mindenképpen megkapjátok az értesítést az új adásokról. A mai is egy új adás, viszont Tibi nem lesz itt végig, hogy miért, azt te mondd el.
Hát ennek nagyon egyszerű oka van, kontaktszemély vagyok, méghozzá a legközvetlenebb kontakt. A feleségem sajnos pozitív tesztet produkált, én túl vagyok már azóta egy negatív PCR-teszten, tehát ezt azért is tartom fontosnak elmondani egyrészt, mert így most a karantén miatt a televíziós adásokból sem tudom kivenni a részem. Ott is egyébként majd Doma lesz a helyettesem, úgyhogy figyeljétek őt itt a különböző adásokban, a Britanniákban, a stúdiós felvezetésekben, tehát Britanniában egyelőre még egyes számban mondom, és majd a Made in Englandben is. Egyelőre egyébként a családom többi tagja jól van, és azt is akartam ezzel mondani és kommunikálni mindenki felé, hogy még itt családom belül is azt hiszem, hogy van esély akkor, hogyha az ember megpróbál felelősen viselkedni. Egyetlen nem biztos, hogy én nem fogom elkapni, vagy hogy a gyerekek nem fogják elkapni, de megvolt a lehetőségünk arra, hogy elkülönítsük feleségemet, és ő tápolva, mi külön a gyerekekkel próbálunk annyit fertőtleníteni, maszkot viselni, hogy ha van rá mód, akkor mi ne essünk ebbe bele. Reméljük, hogy sikerülni fog, természetesen próbálunk erre figyelni, és hát, hogy ez mennyire komoly dolog, azt a feleségemnek a tünetei is jelzik, úgyhogy hát, ha valakinek van esélye rá, akkor próbáljunk kimaradni ebből.
És még egy fontos dolog, hogy ettől függetlenül nem fogyatkozunk meg a mai adásra. Ki lesz a helyettesed?
Bizony, ez a nagy bejelentés, amit már megígértem tegnap egy tweetben, illetve egy Facebook üzenetben. Nos, említettük azt korábban, hogy próbálunk a fejlődés útjára lépni több szempontból is itt a Teljes Terjedelemben. Ennek az egyik olyan belejárója, amit már ma a műsorban tapasztalni fogtok, hogy ezentúl állandó szerkesztővel fogunk dolgozni, aki nem más, mint tehetséges kollégánk Vályi Bence. Vele egyébként együtt dolgozom a Spiller TV Britannia című műsoraiban is, és szerintem nagyon jó plusz témákat, nagyon jó olyan hozzáadott értéket fog ő még biztosítani itt a Teljes Terjedelemhez, ami eddig esetleg hiányzott, vagy nem jelent meg olyan rendszerességgel, amilyennel szerettük volna. Úgyhogy fogadjátok őt majd szeretettel. Nem gondolta, hogy mindjárt a legelső alkalommal helyettesítenie is kell, de én itt sajnos az ápolói, tanári, apai és egyéb feladatai mellett nem tudok most kiszorítani több mint egy órát arra, hogy podcastot vegyünk fel, de reméljük, hogy a jövő héten ez már másképp lesz.
És akkor kezdjük is a rövid hírekkel, amelyekről nem lesz szó az adásban, de azért fontos történések voltak a futball világában. Ugye Dél-Amerikában a koronavírus miatt elhalasztották a VB-s elejtezők mostani körét, viszont Európában elkezdődött a versenyfutása a 2022-es katari világeseményért. A legnagyobb meglepetés talán Luxemburghoz fűződik, amely 1-0-ra győzött Dublinban Írország vendégeként, Jason Rodriguez 85. percben szerzett góljával.
Több mint 4,5 év kihagyás után visszatért Ibrahimovic a svéd válogatottba, és olyat tett, amit korábban soha elénekelte, a himnuszt. Ez volt ugyanis a szövetségi kapitány külön kérése a játékosokhoz. Persze Ibra a pályán is megmutatta magát, az ő gólpassza is kellett Grúzia 1-0-ás legyőzéséhez.
A szurkolók is visszatértek helyenként a pályák közelébe. Szocsiban például 15 ezer szurkoló láthatta, ahogyan Oroszország 2-1-re legyőzte Szlovéniát. 5 ezer néző volt kint a Hollandia-Lettország meccsen is, Amsterdamban, amelyet egyébként Stefanie Frappart vezetett, az első női játékvezető a VB-selejtezők történetében.
Szlovákia sem tudott nyerni a H-csoportban, hazai pályán 20 perc után már 2 gólos hátrányban volt Máltával szemben, mi ezt szerintem magyarok pontosan tudjuk, hogy mennyire kellemetlen lehet. Az északi szomszédoktól csak az egyenlítésre futotta, 2-2 lett a vége, a szlovákok egy Ciprus és egy Málta elleni döntetlennel indítottak.
A spanyol válogatott játéka sem állt össze egyelőre, nem meggyőzők a VB-selejtezőkön, viszont elképesztő sorozatot tudhatnak magukénak. Az elmúlt 37 VB-selejtezőjükön mindig lőttek gólt, legutóbb 2005 márciusában egy belgrádi 0-0 alkalmával nem sikerült betalálniuk.
És 62 éves rekordot döntött meg szombat este Alexander Mitrovic, a szerbek csatára 2-2-re zárult a Portugália elleni mérkőzésen, és megszerezte a 39. gólját a nemzeti csapatban, és ezzel megelőzte Stjepan Bobeket, immár ő a válogatott gólrekordere.
Illetve egy mindezektől független, de rendkívül érdekes hír, a belga Pro League egyesülne a holland bajnoksággal, a cél ugye egyértelműen a versenyképesség növelése, és a belga klubok egyhangulag fogadták el a Bene Liga fantázia nevet viselő javaslatot, de azért várjuk meg ezzel a hollandok reakcióját is.
És szokás szerint ezúttal is felhívnánk a figyelmeteket egy szerintünk társadalmilag nagyon-nagyon fontos problémára, illetve kérdésre, utána pedig én magam is nagyon nagy figyelemmel fogom nézni, hallgatni az adást, úgyhogy jó szórakozást hozzá.
A jövő tele van kérdésekkel. Hogy képes leszel-e a családalapításra, nem tartozhat ezek közé.
Őrizd meg nemzőképességed életed végéig, és tájékozódj a lehetőségekről a spermabank.krio.hu/sperma-tarolas oldalon.
Ez a teljes terjedelem. Magyarország első futballpodcastja Baumstark Tiborral és Bognár Tomával.
És ezúttal itt van velünk Szekeres Adrián első körben. Ebből talán már kitalálhattátok, hogy nem csak felnőtt futballról lesz szó, hiszen Adrián amellett, hogy a Békés Csaba asszisztens edzője és a Spieler TV szakértője, ugye 2019-ben, azaz 2 évvel ezelőtt ott volt a brazíliai U17-es világbajnokságon, méghozzá a magyar válogatott és az MLS videóelemzőjeként. Most pedig az U21-es EB-t azért egy picit talán más szemmel tudja nézni. Nekem mégis egy jóval általánosabb kérdésem van így első körben, mert hogy azért az, hogy U21-es EB-t úgy rendeznek meg, hogy a magyar válogatottnak a legfiatalabb az átlag életkora 21 évvel, és rengeteg csapat van 22 év fölötti átlagban, az számomra elég furcsa, és kicsit fölöslegesnek is tűnik, ugye a lebonyolítást pedig tudjuk, most játszanak csoportkört, aztán május végén, június elején a rájátszás, ez mind nagyon furcsa hangzik, szerinted mennyire van létjogosultsága még ennek a tornának?
Szia Doma, és köszöntöm a kedves nézőket, illetve a hallgatókat. Talán még, ahogy felvezetted, azt is elmondhatom, hogy azzal a korosztályra, akivel a világbajnokságon részt vettünk, ugye előtte az Európa-bajnokságon kvalifikáltuk magunkat, hogy ott lehessünk a világbajnokságra, tehát ilyen téren 2 esemény is valami részt vehettem, és valóban, ahogy mondod, kicsit más szemmel is nézem ezt a mostani Európa-bajnokságot. Azt tudnotok kell róla, beszélgettem olyan emberekkel, akik a mi Európa-bajnokságon is benne voltak, beleláttak a szervezésbe, illetve a mostaniba is. Összesen lehet hasonlítani a kettőt, azt mondták. Tehát a mostanit azt a pandémia az nagyban körülírja, sokkal komolyabb szabályok vannak, protokollok vannak itt a vírushelyzet véget, tehát azt mondták, hogy nincsen annyira Európa-bajnokság feelingje. Valószínűleg az is közrejátszik, ugye, ahogy te is mondtad, hogy ugye meg lesz osztva, ez 2 időpontban lesz És visszatérve a kérdés, hogy a magyar csapat a legfiatalabb, nehéz erről beszélni. Gera Zoltán is elmondta az interjúk alatt, hogy a koronavírus is átírta a szabályokat, illetve hogy kiket tudnak behívni, még itt az utolsó körben megbetegedtek játékosok. Ugye ahogy én is néztem a mostani keretet, a 98-as korosztályból három játékosunk van, csak ugye a Hinora, a Szőke és a Bíró. Én azt gondolom, hogy ott még akár vehetnénk Szalai Attilát, aki most az A-válogatottban játszik. Tehát vannak olyan játékosaink még, akik egészségesek, nem betegek, és itt lehetnének, talán velük erősebb lenne. Ha utána nézzük a 99-es korosztályt, akkor onnan már négy játékosunk van. Egy kicsit kérdés van bennem is, hogy hova tűnt ez a 98 meg a 99-es korosztály, hogy miért nincsen még 2-3-mal több játékosunk, mert ha azt vesszük, én azt gondolom, hogy az ilyen, nem szeretném ezt már utánpótlás EB-nek nevezni, ez egy igenis komoly Európa-bajnokság, ahol nagyon komoly játékosok vannak, rendre olyan játékosok, akik hazájuk bajnokságában, első osztályban, vagy akár nálunk, de nálunk talán csak kettő MB2-es játékos van, ugye a Bárány, illetve a Hinora, tehát azért nagyon komoly játékosokról beszélhetünk, és még ne felejtjük Szoboszlai Dominikot, aki ugye a 2000-es révén simán játszhatna ezen az Európa-bajnokságon. Tehát ilyen téren lehetne, azt gondolom, hogy jóval erősebb a magyar keret, és tapasztaltabb, de visszatérve az eredeti kérdésedre, nyilván egy 98-as játékos, annak már sokkal nagyobb tapasztalat felnőtt futballban. Akár csak megnézzük az angolokat, de majd az angolokról beszélünk később, hogy ott azért vannak olyan játékosok, akik már több éve is, akár másodosztályban vagy elsőosztályban futballoznak. Ez nyilván, hogy ha azt vesszük egy csapatnak az erejét, azt mutatja jobban, még ha az angoloknál ez nem is jön ki.
Figyelj, ezt kicsit kevésbé talán a magyarokra értettem így első körben, hanem sokkal inkább általánosan, hogy 22-23 éves játékosoknak nem a felnőtt futballal kellene már csak foglalkozniuk, nem sok az nekik, hogy még itt az Európa-bajnokságra el kell jönniük, U21-es utánpótlás Európa-bajnokságra. Akkor, amikor Youssoufa Moukoko 16 évesen már a Dortmundban rúgdossa a labdát a Bundesligában.
Én azt gondolom, hogy nem. Már csak azért is, mert hogyha meghallottad ezeket a játékosokat, vagy bármilyen korosztály játékos, az a legnagyobb álma, hogy a címeres ezt magára húzhassa. Teljesen mindegy, hogy milyen ország játékosáról beszélünk, vagy nemzetéről. És azt gondolom, hogy itt vannak olyan játékosok, akik ugye már mondhatjuk azt, hogy mondjuk helye lenne az A-válogatottban, de mondjuk most nem számolnak vele a most lefutó világban a kis elejtezőkön. Akkor a klub, a szövetség, illetve a szövetségen belül is az U21-es edző, a felnőtt kapitány meg tudnak úgy állapodni, hogy azt a játékos most inkább legyen nálatok, mutassa meg magát ott azon a tornán, hogy ki tud emelkedni, és akkor az is inkább azt mondom, hogy egy lépcsőfok lehet, egy ugródeszka lehet neki, hogy ottán bekerüljön az A-válogatottba. Én nem gondolom azt, hogy ezt egy játékosnak nyűgnek kellene felfognia, hogy mondjuk Premier League mérkőzésekkel a lábába, most neki itt kell játszania.
Hát régen volt ilyen, hogy B-válogatott. Lehet, hogy ez a B-válogatott, hogy nevezzük úgy, hogy keltető, és akkor innen még be lehet ugrani a csapatba.
Teljeképpen.
És akkor, hogyha a magyar keretet nézzük, egy ilyen általános benyomásod volt itt az első két meccs alapján?
Igen, még talán itt a Szalain és a Szoboszlai Dominikon ugye említettem, még azért összeírtam néhány olyan játékost, aki akkor kora alapján itt lehetne. Gondolok itt a Demjén Patrikra, Sön Szabolcsra, Nagy Zsomborra, Szántó Regő, Zsóri Dániel. Azért ezek olyan játékosok, akiknek most már van olyan NB1-es tapasztalatuk, olyan NB1-es gólokat is lőttek, vagy bocsánat, gólszámaik vannak ebben a szezonban is, ami alapján biztos, hogy a magyar csapat még eredményesebb lehetett volna, még jobb lehetett volna a támadójátéka, vagy akár még ide sorolnám még Komáromi Györgyöt, akit a 2002-es korosztályból ismerek, akinek idén már van 3 gólja az első osztályban, amik szerintem olyan adatok, olyan számok, amik alapján a szövetség ezektől a játékosokkal még jobban, ha nem írta volna át a vírus, még erősebb lehetett volna. Azt, hogy most milyen a magyar keret, ezt azt gondolom, hogy akik ott dolgoznak, és mindhármukat jól ismerem, a Gera Zolit, a Sándor Gyűrt, ez a Vancán film most, biztos vagyok benne, hogy a legátfogóbban álltak ehhez a csapathoz, mindenkit megvizsgáltak, és azokat hívták be, akikkel ők azt gondolták, hogy a legeredményesebb lehet. Most már ugye túl vagyunk két mérkőzésen, sajnos nem sikerült az, hogy pontot szerezzen a csapat, továbbjutó helyen legyünk itt a végére, de ezeknek is azt gondolom, hogy megvannak a miértjei, mind a német, mind pedig a román mérkőzés után ezt láthatni lehet. Látni lehet.
Mik voltak azok?
Én át is kötöttem egyből. Nyilván a német mérkőzésen, ami nekem nagyon szembetűnő volt, én azt gondolom, hogy nem volt ez egy rossz hadrend, amit választott a csapat. Ha csak azt veszük, hogy volt egy 31-69-es labdabirtoklás, még azt gondolom, ebben sem mondtam újdonságot, mindenki láthatta ezt. És az már említett támadójáték, ami nekem egy kicsit hiányzott ezen a mérkőzésen, ugye 77. percre próbálkoztunk, vagy volt először kaputertel lövésünk, hogyha jól emlékszem, csak az az egy volt, utána még a Kovács Réti Márknak volt egy kevéssel a lefújás előtt, ami fölé ment. Ott viszont vannak olyan statisztikai adatok, amit most neveket nem is szeretnék mondani, hogy kinek mennyi volt, nem biztos, hogy erről így jobban be kellene menni, de viszont a párharcainkat, amiket megnyertünk, az borzasztóan kevés volt. Ezt lehet boncolgatni az okokat, hogy gyorsabban játszottak a németek, nem tudtunk odaérni, ezért levettek bennünket a párharcokban, de az a kellő agresszivitás, amit Gera Zoltán is mondta mérkőzés után, hogy abba bíztak, hogy ha labdaszerzés után az átmenetek pontosabbak lesznek, akkor lehet a magyar csapatnak több helyzete, sajnos ez ezért nem valósult meg. Ha azt vesszük, hogy az öt középpályásunk, mondjuk akik játszottak, átlagban kevesebb, mint 30%-ban nyerték meg az adott párharcaikat, Ez borzasztóan kevés szám, borzasztóan alacsony, és...
Nem ugyanez volt, Adrián, nem ugyanez volt a románok ellen is? Szóval, hogy ott voltak ugyan párharcok, de azok a párharcok mind olyan belépők, olyan ütközések voltak, amik talán fölöslegesnek is mondhatóak. Mint hogyha elkésett volna általában az összes magyar játékos, mert bocsánat az általánosításért.
Nem feltétlenül, de megnéztem, ahogy a sárgalapokra gondolsz, megnéztem az összes sárgalapot a romániai mérkőzésen, de visszatérve még, és ezt úgy gondold el a német meccsre, hogyha azért túlzottan átjárnak a középpályánkon, nem érünk oda, nem tudunk labdát szerezni, akkor minél nagyobb nyomás kerül a védelmünkre, akkor nyilván jönni fognak a hibák, azok a hibák, amik aztán gólt eredményeztek. A románia mérkőzésre, itt, ha csak arról nem írtam ki egészen pontosan a középpályának, hogy mennyivel volt milyen számok voltak a labdaszerzésnél, de megnéztem a sárgalapokat, én azt gondolom, hogy ott hasonló a helyzet, amiről beszéltél, hogy nem voltunk ott időben, nem léptünk feljebb, elkéstünk. Bizonyos szituációban azt gondolom, hogy ha csak a csonkának a sárgalapjára gondolok, meg lehet nézni, hogy ment bele a párharcba, kicsit visszahúzta magát, nem özővé lett a labda, és aztán már visszafutó játékosként kellett egyet faltolnia, hogy megállítsa a román játékos. Ez mind-mind azért olyan hiba, amiben, hogyha agresszívabbak vagyunk, ha előbb gondolkodunk, még azt gondolom a cselekvési gyorsság is gyorsabb, akkor elkerülhetőek lettek volna, de nem gondolom azt, hogy itt most túl pörögtek volna a srácok, mert egy magyar-román mérkőzésről beszélünk.
Igen, ez többször is felmerült számomra inkább a német meccs kapcsán, hogy azért a fiatal játékosok lelkileg egy kicsit labilisabbak, és könnyebben tudnak, nem is tudom, átesni egyik állapotból a másikba. Ezt mennyire láttad, ezt a mentális terhet túlzottan megterhelőnek? Azért a németek ellen 15 perc alatt, 10 perc alatt dőlt el az egész meccs gyakorlatilag, és lett abból a még stabil védekezésből, az egy pont megszerzéséből a 3-0-es vereség, és a még nagyobb vereségének az elkerülése a cél. Szóval valóban jóval nagyobb a lelki tényezőnek a szerepe ezeknél a fiataloknál?
Én azt gondolom, hogy nagyon sok mentális dolog van egy mérkőzésen, és azt nem éreztem amúgy, hogy a srácokon bármiféle külső nyomás is lenne, vagy a sajtó által, vagy a szövetség által, ami hozzánk eljuthat ugye mondjuk így nézőkhöz, hogy nyomás lenne a srácokon. Az tény és való, hogy maguknak lehet ez egy belső hát nem is azt mondom, hogy feszültség, de egy izgulás a mérkőzés elején. És hogyha azért ez több játékoson benne van, az már kihathat a csapatra. És talán ez látszódott, lehet, hogy ők is olvasták azt, hogy ezek a játékosok hol játszanak, ezek mind-mind nem építik a játékost. Lehet, hogy majd, hogyha ezek a játékosok játszanak még 2-3 évet első osztályban, akkor ezt sokkal jobban tudják kezelni, mert nem azt hozza ki majd belőlük, hogy úristen, az a játékos most Bundesligában játszik, hogy akkor most ez mennyivel jobb játékos, hanem azt, hogy én meg akarom akkor neki mutatni, hogy hát én is vagyok olyan jó játékos, sőt, vagyok nálad jobb játékos, le tudlak szerelni, elveszem tőled a labdát, vagy egy támadó esetében kicselezlek téged, és neked gólt akarok lőni. Tehát, hogyha a játékos így gondolkodik, akkor az már teljesen másképp, más hangulatban megy fel a pályára, és visszatérve arra, hogyha meccs közben ez az ellenfelet csak jön, sorra csak jön, neked nincs mivel kapaszkodnod, nem tudsz kijönni ebből, nincsen 3-4 jó passz, nincsen egy olyan helyzet, amire azt mondod, hogy fú, ez az most megvan, akkor ez átlendül, átfordul, akkor ez egyre jobban csak téged nyomaszt, és ebből már nem fogsz tudni kijönni, és való igaz, a mérkőzés nagy részében jól tartotta magát eredmény szempontjából a magyar csapat ugye ezzel a 0-0-al, de azért ott lógott a levegőben már az első fél időben is, hogyha a németek talán egy kicsivel pontosabbak, akkor már hamarabb volt kaphatott volna a magyar csapat, amit ugye rossz így kimondani. Például a Balogh Botond esetében, aki ugye már rendelkezik széria mérkőzéssel, a német mérkőzésen belső védőként 83%-os passzpontossága a passzolt, és azért azt gondolom, hogy ez azért is magas szám és jó szám, mivel ha Bajnokok Ligájánál szoktuk ezt legtöbbször látni, hogy egy belső védő 84-86%-kal passzolnak, akkor ugye azt szoktuk rá mondani, hogy oké, nyomás nélkül belső védő oldalra passzol, max fölpasszol, és azért is azt gondolom, hogy ez a 83-a Balogh Botinál ez egy jó szám, mivel azért a németek ránk jöttek. Ott azért nyomással kellett futballozni. De ugyanez elmondható a Botiról, 83%-ban nyerte meg a párharcait. Tehát, hogyha egyénre levetítjük, akkor ő igen jól játszott, vagy igen jó százalékban százalékokat produkált, vagy akár azt is, hogy a cselezdése 67%-os volt. Ami nem egy nagy dolog, mert nem volt sok csele a mérkőzésen, 5 alatti számról beszélünk, de azokat megcsinálta. Az mondatja azt velünk, hogy egy labdaközatat úgy meg tudott csinálni, hogy bevállalta azt, hogyha mondjuk rárontott egy német játékos, elvitte mellette a labdát. Ami az ő neki egy erőssége is alapból, mivel mi is sokszor alkalmaztuk azt, hogy ő hozza ki a labdát, illetve a szerelő készségére mindig is lehetett támaszkodni. Ez az ő esetében a román meccsen a passzpontosság 90%-os volt, a párharcait már csak 69%-ban nyerte meg, de azt gondolom ez sem egy olyan rossz szám egy ilyen mérkőzésem, illetve mind a két mérkőzésen a szerelési kísérletei azok hibátlanok voltak, 100%-os volt. A másik 2x2-es játékosunk ugye a Katamisi, Ő neki, mint említettem, a német mérkőzésen a párharcokat ugye nem úgy nyerték meg a magyar játékos, hogy kellett volna. Ő volt az a középpárról, aki ugye legtöbbet meg tudta nyerni, nem is egy rossz százalékkal, mert elég magas számmal, azon a poszton fölül, ahol ő van. Tehát helyt állt ez a két fiatal játékos, és ezáltal én azt gondolom, hogy abszolút nem véletlen, hogy ők ott vannak 2002-es létükre ebben a keretben, mint ahogy, hogyha megnézzük az összes többi nemzetet, előfordulnak 2002-es játékosok, sőt nem egynél még 2003-os játékos is van. Tehát ez csak azt mondatja velem, hogyha vannak a szövetségeknek, nemzeteknek fiatalabb játékosaik, azoknak esélyt kell adni ezeken a tornákon, mert igenis az említett számok is azt mutatják, hogy helyt tudnak állni.
Az, hogy mennyi rutinja van egy adott játékosnak, az ugye azért szabályozásoktól is függ az adott országban, és a románok elleni meccs kapcsán számomra megdöbbentő volt hallani, ezt nem realizáltam eddig, hogy Romániában ugye van egy érvényben levő szabályozás, amely szerint legalább 2U21-es játékosnak minden első osztályú csapatnál kezdenie kell egy első osztályú bajnoki mérkőzésen. Volt, amikor ezt kicselezték a románok, úgyhogy rögtön az első percben az egyik U21-est lecserélték, de most már úgy szól a szabályozás, mert lehet, hogy a következő szezontól, hogy legalább 45 percet mind a kettőnek a pályán kell töltenie. A magyar csapatnál mennyire érzett hiányosságnak azt, hogy nincsen elég meccsrutinja ezeknek a játékosoknak, illetve ez szükség lenne egy ilyen szabályozásra itthon?
Itt Magyarországon is van ehhez hasonló szabály.
Hát ez a, talán ez a gond, hogy hasonló, nem?
Hasonló, és ahogy a románnal kapcsolatban elmondott, hogy az első osztály van nálunk, ez a másodosztályra vonatkozik. Ugye egy, ebben a szezonban, a 20-21-es szezonban ugye egy 2001-es játékosodnak mindig a pályán kell lenni. Tehát neked cserélni is úgy kell, hogy ő mindig pályán legyen, és viszont ehhez képest, ha megnézed a keretünk, tehát ez azt mutatja, hogy mind a 20 NB2-es csapatban ugye kell lennie 2001-es játékosnak, vagy akár 2002-esnek, mert nyilván fiatalabbat beküldhetsz a helyére. Tehát ez azt mondatja veled, hogy azért van 20 vagy 40 olyan fiatalkorú játékosod, aki ma NB2-ben futballozik. Ehhez képest ugye az NB2-ből csak már beszéltünk róla, két játékos van benne a keretben. Nem feltétlenül gondolom azt, hogy egy NB2-es bajnokság igazából föl tud készíteni téged egy ilyen 21-es Európa-bajnokságra. És ezt azért mondom, mert a világbajnokságon voltak olyan adataink, ami azt mondatja velem, hogy abszolút nem képes erre. Megint csak nem szeretnék olyan nagyon belemenni a számokba, mivel nem az én szakterületem, sokkal inkább az erőléti edzőké, de mint azért edzőként azt gondolom, hogy kell, hogy legyen rálátás. A világbajnokságon mással mértek, és akkor lehet, hogy így egyszerűbb lesz így a megérteni ezt az egész szabályozást, nem akarok elkalandozni. A világbajnokságon más rendszerrel mértek, mint amivel mi mérünk, vagy a magyar csapatok mérnek, de azért vannak drasztikus különbségek. Ha csak azt veszük, hogy a 20 és 25 km per óra között megtett távolságok a világbajnokságon, U17-es világbajnokságon közel 6000 méter volt csapatonként átlagban, még egy magyar NB2-es csapatnál ez átlagban 5000. Tehát az, hogy 1000 méterrel többet futnak ebben a zónában, az azt gondolom, hogy nagyon sok, illetve egy másik számadat, ami a 25 km per óra fölötti ugye a sprint szám, az a világbajnokság átlaga, az közel 2 kilométer volt egy csapatnál, az egy NB2-es csapat átlagában az olyan 1300 volt. Az én most már két NB2-es csapata is dolgoztam, tehát tudok én összehasonlítást mondani. Úgyhogy ezek azért igen nagy számok. Azért is azt mondom, hogy nem készít fel, mint hogy azokat a gyerekeket se készítette volna föl az NB2, az U17-esre, akkor mit várunk attól, hogy az U21-esre? Nyilván ezek csak számok, és ezeket a számokat egy mérkőzésen el lehet tüntetni, mint ahogy van is ezen az Európa-bajnokságon is erre példa, de maga ez a kiindulás, vagy ez a felvetés, amit mondtál Románnal kapcsolatban, és ha csak megnézed a román játékosokat, én azt éreztem rajtuk, még mi vezettünk 1-0-ra, hogy nagyon öncélúak voltak. Mindegyik a lövést kereste. Nagyon jól rúgó technikájú játékosok, de én azt éreztem, hogy ott sokkal inkább lehetne valami kombináció a 16-os környékén, és sokszor örültem is, hogy ez az lőd el, fölé, mellé megy, vagy nem lett belőle gól, sajnos lett belőle gól, de azt éreztem rajtuk, hogy ezek a román játékosok meg akarják magukat itt mutatni ezen az EB-n. Lehet, hogy egy kicsit öncélú, egy kicsit túlvállalja magát, de aztán utána meg a scoutoknak a noteszébe az kerül be, hogy ez vállalkozik, ez lőni akar, ez gólt akar szerezni. Úgyhogy ez volt még így a román meccsen való nekem ilyen nagy felismerés, illetve nyilván az, hogy milyen magabiztosak labdával, és mennyire gyorsak labdával. Ez most már lehet annak kifolyólag, hogy ők ugye első osztályba kötelezővé tették ezen játékosok szerepeltetését.
Szóval én egyszer erről Adriánnal beszéltem már, és ugyanezekről a futó statisztikákról, és szerintem ez elég sok mindenre választ tud adni azzal kapcsolatban, hogy általában, hogyha az emberek leülnek ezek elé, az utánpótlástornák elé, akkor azt látják, hogy ezek a magyar fiatalok nem motiváltak, nem érnek oda, milyen gyengék, és az, hogy ilyen szinten különbség van a tempója között az edzéseidnek, meg az időd nagy részét kitevő klubcsapatodnak és a válogatottnak, annak olyan hatása van sokszor az egész játékodra, nem beszélve arról, hogyha összetevődik egy csapatban ez az egész, ami minden ilyenre választ tud adni, hogy miért nem ér oda valaki, hogy miért hoz rossz döntéseket 50 perc után, amikor már teljesen kifogyott az oxigénből, hogy miért van a sok sárga lap adott esetben, ugye visszautalva, úgyhogy ez szerintem talán a legrelevánsabb nézőpontja ezeknek az UP tornáknak.
Hát akkor, hogyha már itt tartunk, akkor ugye ti mind a ketten dolgoztok az angol focival heti szinten, vagy napi szinten, nem tudom, melyik tetszik jobban. Ott mennyire lehet ez behozni, hogy lehet, hogy a legerősebb keret az angoloké ezen a tornán, de hogy nem mindenki kap rendszeres játék lehetőséget, ez kifogás lehet az angolok számára. Az eddigi két mondjuk szégyenletes vereségre?
Először is napi szinten foglalkozom. Én napi szinten foglalkozom az angolok.
Elnézést kérek, elnézést.
Keveset beszélünk, Doma, de ez a jövőben ez változni fog. Azt gondolom az angolokkal kapcsolatban, hogy talán amikor kijöttek a keretek, nekik volt a legerősebb, vagy most is azt mondom, nekik van a legerősebb keretük. Az, hogy mi nem jött össze nekik ezen az Európa-bajnokságon, az azért azt gondolom a svájc elleni mérkőzésben nagyon benne volt. Én nem láttam azt rajtuk. Én azt láttam rajtuk egy kicsit, hogy oké, nem mondom azt, hogy spórolnak ezen a mérkőzésen a játékosok, de úgyis lesz valaki, aki el fogja dönteni. És egy kicsikét azt a tüzet hiányoltam belőlük, hogy pontosabbak legyenek. Ha megnézed, igazából talán Hudson Odoinak volt egy szabad rúgása, amikor nagyot kellett védeni a kapusnak. Azon kívül nem nagyon volt. Elemen Ramsdale-nek rengeteg sok dolga volt a mérkőzésen. Már ott ugye volt egy Godfrey-nak egy eladott labdája az első féldőben, vagy volt egy zicser, amit a másikban védett, amit amúgy sokszor kiemelünk az angol kapusokkal kapcsolatban, Pickford, Ramsdale vagy Pope, hogy az egy-az egyenlő szituációban milyen jól jönnek ki. Ez Ramsdale-nél ez a mérkőzésen is kétszer láthatott, mert biztos, hogy benne, hogy góltól mentette meg a csapatát. Ami nekem azért hiányérzett ebben az angol csapattal kapcsolatban, és hagyjuk is azt, hogy kiket hagytak otthon, meg kik vannak az A-válogatottban náluk, mert az pont erről beszéltünk az adás elején, hogy igazából ez a karakter nem volt, vagy nem volt vezér ebben a csapatban. És ezen gondolkoztam, ha megnézed azért még a Gerardék, Lampardék korosztályát, Terryvel, ott is azért mindenki a csapatával egy-egy vezér volt, de valahogy a válogatottban nem jött nekik össze. Kicsit ezt a párhuzamot éreztem ebben a csapattal is, bár nyilván ezek a játékosok még nem akkora karakterek az adott klubjukban, de mégiscsak játszanak Premier League-ben, és nyilván ott mellettük megvannak azok a vezérek a csapatokban, tehát ott csak beállnak a sorban, úgymond, vagy hogy a torta egészen meglegyen, az ők is saját szeretüket hozzáteszik, de az, hogy itt most vezér legyen bárki is ebben a csapatban, ezt abszolút nem éreztem. És nyilván elhangzott ott a közvetítés alatt is, hogy akár a U21-es szövetségkapitány majd átveheti Southgate-nek a szerepét egyszer, mert hogy ott van. Ez egy kicsit meglepett amúgy, de én egy kicsit ezt is hiányoltam így az edzői részről. Volt szerencsém a korosztályos csapatokkal, angol csapatok ellen játszani, és egy kicsiben másra futballt játszottak. Jobban felkeresték az egy-egy elleni szituációkat, az edzőjük 1000 fokon égett. Itt ezt ebben sem az edzői oldalról nem éreztem, sem pedig a játékosokon nem éreztem. A tegnapi meccsen még ugye van egy kis elmaradásom, azt még nem teljesen láttam, de biztos, hogy pótolni fogom még.
Tök ugyanez volt azon is a kép. Tehát ez az U21-es angol válogatott egy futballcsapatnak mindenféle elemét hiányolja. 11 játékos, akik önmagukban zseniálisak, és önmagukban már most a koruktól függetlenül a fontos szerepet töltenek be a klubcsapatukban, de egyébként semmi nem fogta össze őket, nem volt valami akár alapvető, de valami taktika, amiben rendszerbe beillesztették őket, nem figyeltek egymásra, a Ramsdale-nek megint csak rengeteg dolga volt, és szintén itt sem volt senki, aki megfogta volna a csapatot, míg mondjuk a portugálokkal szemben, ahol Trincao meg Carvalho egyenként vezette a támadásukat, és a többieknek csak mögéjük kellett felcsatlakozni. Az angoloknál meg, hogyha valaki ráunt, most nagyon lecsupaszítom, meg nagyon ostobán fogalmazok, de hogyha valaki ráunt arra, hogy várakozik a többiekre, akkor elindult, és akkor reagáltak rá, és mentek vele, de gyakorlatilag semmiféle megtervezett, struktúrált építkezésnek a nyomát nem lehetett felfedezni.
Ez az edző hibája, vagy pedig itt hiába próbálkozna bármivel a mester, nem lehet ezeket a játékosokat megzabolázni.
Én azt mondom, hogy az edzőnek azért fel kell készíteni a csapatát, hogy meglegyenek azok a sémák, amiket akarnak csinálni, és itt a Bence, ahogy mondta, hogy a egy játékos elindult, és akkor a többiek csak reagáltak rá. Hát ez nem így kell, hogy működjön, hanem egy játékosnál van a labda, akkor a társak azok kezdeményeznek, előre beindulnak, támogatást adnak, két játékos beindul, egy visszalép, hogy meglegyenek azok a mozgások. Ez nagyon kevés látszott a Svájc elleni mérkőzésen. Nyilván nem gondolom azt, hogy ők ne gyakoroltak volna be bármilyen figurákat, vagy elképzelés nélkül mentek föl a pályára, mert ezt azért nem lehet kijelenteni, de az, hogy ott a mérkőzésen mindenki 1000 fokon égett volna, azt én nem éreztem. És pont ez, hogy amit már én sem tettem, Bence sem tett, hogy nem volt a pályán olyan játékos, aki azt mondta volna, hogy srácok, akkor most egy kicsit nyugi van, futballozzunk, nálunk van labda, keressük azokat a szituációkat, amiben jók vagyunk, gyorsak vagyunk, az egy-az-egy elleni szituációkat, és minél több labdát be a 16-oson belülre, és ezek abszolút nem voltak meg.
Hát Adrián, köszönjük szépen, hogy ezt elmondtad, megyünk tovább majd a magyar focival és Haraszti Ádival, ami pedig, ha minden igaz, pénteken találkozunk. És akkor Haraszti Ádámmal folytatjuk, de itt maradt velünk a magyar válogatott erejéig Szekeres Adrián is, úgyhogy még több szempontból vizsgálódhatunk. Első körben természetesen a magyar-lengyel meccset. 3-3-as döntetlennel ért véget. Nem tudom, hogy melyik irányból fogjuk meg, talán az átfogó képpel érdemes a leginkább, hogy elégedettek vagyunk-e azzal, hogy döntetlen lett, vagy pedig több volt ebben a meccsben. Ádi, te azért már a felvezetésben is nézegetted az esélyeket az Unibet csatornáján. Mi volt az, amit így utólag benyomásként el tudsz mondani? Te elégedett vagy?
Hát figyelj, ha mondtad a meccs előtt, azt mondják, hogy egy pont és fix, valószínűleg azért a legtöbben belementünk volna. Ha volt valamikor lehetőség, és ez a meccsen abszolút kijött, tehát hogy most lehetett volna valószínűleg megfogni ezt a lengyel válogatottat, pláne hazai pályán, de tehát nagyon furcsa, mert nyilván az, hogy 3 gólt lövünk a lengyeleknek, azt szerintem nem sok mindenkinek fordult meg a fejében. Úgyhogy ebből a szempontból így utólag a meccset látva persze biztos mindenkiben van csalódottság, bennem is ebből a szempontból, mert valóban érezted ember az esélyét annak, hogy ez meg lehet, de összességében meg tehát tisztában vagyunk azzal, hogy milyen játékerő képvisel ez a lengyel válogatott. Ez a döntetlen egy jó megértékelendő eredmény. Igen, hogyha nem így alakul ez a mérkőzés, ahogy akkor nyilván kevésbé lennénk hajlamosak arra, hogy picit is görbülje lefelé a szánk.
Ez rímel arra, amit ugye Szalai Ádám mondott a meccs után. Azért, Adrián, te is nyilatkoztál egyszer-kétszer, de az egy nagyon korrekt nyilatkozat, mert nem tudom, hallottad-e.
A Szalai Ádám nyilatkozatát?
Aha.
Nem, a meccs végén nyilatkozatokat már nem hallgattam meg, és azóta sem pótoltam. Viszont visszatérve, ha a kérdés nekem is címzed, amit Ádinak feltettél, én benne van hiányérzet. Én azt is, és nyilván így van, nem mondom azt, hogy közszerű, hogy ha mérkőzés elején azt mondják, hogy döntetlen, akkor alá kell írni, de azért úgy mentünk neki ennek a selejtező, vagy úgy megyünk neki ennek a selejtezőkörnek, hogy azért a másodikát meg akarjuk szerezni. Ami ugye azért van, ami ugye azért azt jelenti, hogy a hazai mérkőzéseket próbáltok megnyerni. A nátok is szétugrott itt a kép, mert igazából
nálam... Egy kicsit
szétugrott, de látlak be.
Nem baj, jó ez.
Egy egész érdekes háttér került itt be nálam, remélem, hogy ez... Szóval azt mondom, hogy hazai pályán meg kell nyerni az ilyen mérkőzéseket, és ezt mondom még azt is, hogy a mérkőzés elején, amikor ugye elindul a mérkőzés, mivel azért a válogatottnak nyilván erősebb topligákban játszó játékosok alkotják a lengyel, de annyi előnyünk meg viszont volt, hogy sokkal összeszokottabb ez a csapat, pozitív impulzusokkal jött ez erre a mérkőzésre, és azért elhangzott a játékosoknak az a vágya, hogy kijussanak a világbajnokságra, úgyhogy ezért már csak azért is azt gondolom, hogy be kellett volna húzni ezt a mérkőzést, és nagyon taktikusan, nagyon jól futballozott a magyar csapat, erről beszéltünk majd később is, illetve ott voltak kezükben az a lehetőség 2-0-nál, hogy nem szabad 54 másodperc alatt 2 gólt kapni, ennek is azt gondolom megvannak az okai, úgyhogy bennem azért van hiányérzet, és és szerintem a játékosokban is, mert érezték azt, hogy nagy lehetőséget szalasztottak el.
Itt a fiatalok kapcsán, mármint az U21-esek kapcsán beszéltünk arról, hogy milyen mentális teher van, és hogy ebben mennyi rutinjuk van a fiataloknak, de talán az a két egy percen belül bekapott gól, az nem a mentális zavarnak volt betudható, én legalábbis így láttam.
Hát nem, hogyha megnézzük a gólokat, akkor lehet látni, hogy voltak benne hibák, vagy előtte itt most én ki is írogattam magamnak néhányat, vagy ezeket, hogy mik okozták, mik játszottak közre a góloknál. Ha csak azt nézzük, hogy a magyar válogatott hogy szerzett gólokat, hogy labdát tudott szerezni agresszív letámadásból, az ugye ez az első kapott gólnál is, ugye ez közre játszott, ugye, hogy nem tudtunk fönt labdát szerezni, utána megvertek minket, volt egy forgatás, illetve egy bepassz középre, és abból egy forgatás, amit ha megnézzünk, ott teljesen el voltak a játékosaink, nem voltunk meg, kiürült a pálya tengelye. Úgyhogy azért megvan minden gólnak az első gól előtti beadásot, hogy a Hangya Szilveszter hagyta beadni, most nem is tudom pontosan melyik játékos volt, aki beadta, és ha megnézzük bent, meg megvoltunk létszámban, tehát azt gondolom, hogy nem feltétlenül ez ilyen mentális, vagy az, hogy mentális kihagyás lett volna, abszolút ezeknek megvan a taktikai okai, hogy mik történtek.
Hát nyilván akkor jöttek a cserék.
Akkor jöttek a cserék, de nyilván erre mondhatod azt, hogy a taktikai hibáknak is egy kis mentális dolgai voltak. Nyilván, ha innen nézed, akkor akik bejátszottak középpályán, oda jöttek cserejátékosok, és nem hozták azt azokban a szituációkban azt, ami mondjuk az első fél időben megvolt, mert ha azt nézzük, az első fél időben a lengyel csapatnak nem volt lehetőség.
Fiola, mint belső védő, úgy tűnt, hogy működik. Nem tudom, Ádi, neked erről mi volt a benyomásod, de a meccs előtt talán őt vártuk a legkevésbé arra a posztra, ahol végül a válogatott legjobbja volt, és azt ritkán mondjuk olyan játékosra, aki piros lapot kap.
Engem is meglepett alapvetően ez a húzás, de hát nyilván ez volt a legfontosabb kérdés, talán itt a meccset megelőzően, hogy az egyik legfontosabb, hogy ezen a poszton mi lesz a megoldása Márko Rosszinak, hogyha marad ez a három védős rendszer, de azért azt szerintem biztosra vettük nagyjából, hogy ez a szisztéma maradni fog. Egyrészt meglepett, másrészt meg egyet is értek azzal, amit mondasz. Nem tudom, hogy őt mennyire lepte meg egyébként ez, amikor először Márko Rosszi mondta neki, hogy figyelj, lehet, hogy vagy benne van a pakliban az is, hogy te fogsz akkor ott játszani majd harmadik belső védőként. Nyilván ebben az is benne van, hogy akkor most mennyire tekintünk, vagy hogy tekintünk ezekre a modern háromvédős rendszerekre, hogy mennyire nevezzük háromvédős rendszernek valójában. Nyilván nem ugyanaz a feladatköre mondjuk egy játékosnak ebben a rendszerben mondjuk, megnézve például akár Szalainak, akár Orbánnak a játékát, nyilván nem is feltétlenül hasonló típusú játékos, de ezt sokszor látjuk már egyébként abszolút. Tehát mostanában már, amikor arról beszélünk, hogy egy edző három védős rendszert alkalmaz, akkor abban nem három klasszikus középhátvéd szokott általában egymás mellett szerepelni. Aztán meg, hogy mennyire ki tudta venni a maga részét a játékból, arra meg a legtökéletesebb példa az, ahogyan adott állat a Salai elé azt a labdát ott az első gólnál. Tehát az valami egészen elképesztő volt.
Vagy talán még annyira azért, hogy kiegészítem, hogy ha megnézzük a gólokat, mindhárom gólban nagyon nagy szerepe volt a Fiolának. Ahogy ugye Ádi mondja az első gólnál, ahogy oda passzolt a labdát, de ugye előtte összerzett labdát, azt is érdemes megnézni, összerzett labdát, volt egy 5-6 méteres jó labdavezetés, utána megtalálta ezt, majd ha a második gólt is ugyanígy vizsgáljuk, ott is az volt, amit Ádi mondott, tetszett ez a modern három belső védés, úgyhogy feljebb lépnek, és ha megnézitek a második gól előtti labdaszerzést, a Fiola, illetve a Vili Orbán a lengyel térfén közepén szerzett labdát, tehát hogy addig visszaléptek. És ezért is mondom azt, hogy Márko Rosszi jól megválasztotta erre a mérkőzésre a taktikát, és hogy rendben vannak a játékosok, mert előjön egy ilyen szituáció, hogy a Fiolának ezen a poszton kell játszani, és maradéktalanul, sőt, túlszárnyalja azt is azokat az elkezdéseket, amit vártunk tőle. Ezért is enged azt bennem következtetni, hogy az ilyen meccseket be kell húzni, mert látszik, hogy mindenki tudja, hogy mi a feladata, vagy éppen az adott poszton lévő játékosnak mi a feladata, hogyha oda kerül valaki, meg tudja azt oldani. És ha a harmadik gólt nézzük, ott is az volt, hogy a szöglet utáni kifejelt labdát Fiola összeszedi, jó döntést hozott, visszatette a Kalmárnak, és utána abból ugye lett a gól. Úgyhogy azt gondolom, hogy rendben volt ez így a Fiola részéről abszolút.
De meg azt nagyon érdekes látni egyébként, hogyha ha valamiben akarjuk keresni mondjuk Márko Rosszinak, vagy ennek a csapatnak ugye együtt idézőjelben a titkát, akkor az biztos az, hogy nem beskatujázva gondolkodik a játékosokkal kapcsolatban, hanem pontosan látja azt, hogy ki mire képes, milyen feladatokat tud megoldani, és ezt tökéletesen el tudja helyezni a saját rendszerében. Tehát ahogyan az, hogy Fiola mondjuk középhátvédet játszik egy ilyen rendszerben, vagy ahogyan mondjuk Hollandert visszahúzta a baloldali szárnyvédőnek korábban több alkalommal, pedig ő ugye most már center szokott játszani például. Tehát, hogy ezeket a dolgokat tökéletesen alkalmazza, és valahol itt derül ki azt, hogy mitől jó edző valaki, vagy mit jelent valóban futballedzőnek lenni.
Nem az az érzésetek egy kicsit, hogy gyakorlatilag bárki lehetne bármelyik pozícióban, szóval Szalai Ádám lehetne középhátvéd, és Szalai Attila lehetne csatár is, mert...
Ne, pont ez az, hogy nem, és pont ez a lényeg ebben, hogy szerintem nem, hanem hogy Rossi pontosan látja, hogy mire képesek a játékosai, milyen feladatokat tudnak megoldani, és ezeket a képességeket tökéletesen illeszti bele a saját rendszerébe, és szerintem ettől tud... Most egyrészt nyilván ettől működik ez a csapat, de tényleg ettől nem akarok túlzásokba esni, de zseniális, nagyon jó edző Marco Rossi. És az, hogy ismeri a játékosait, ismeri azt, hogy kit mire lehet használni, és ez nagyon jól kijött ezen a meccsen is szerintem alapvetően.
Ez a klasszikus esete szerintem annak, amikor egy csapat sokkal jobbá válik együttesként, csapatként az edzőjétől, mert a válogatott focival kapcsolatban azért az elmúlt években ez egy ilyen általános mondás, hogy ez inkább a másodvonal a futballnak, és a taktikai újítások azok már nem itt mennek végbe, inkább csak leszivárog a BL szintjéről. Ezzel szemben nálunk meg az elmúlt években most már főleg Rosszinak köszönhetően van egy olyan rendszer, meg van egy olyan karakter a csapatnak, ami sokkal jobbá teszi, és szerintem ez az igazi különbség a korábbiakhoz képest, és ezért lehet, hogy a lengyelek ellen azt mondhatjuk, hogy visszamenőleg inkább sajnáljuk, hogy ez a döntetlen született meg, és nem tudtuk őket legyőzni.
Tegyük fel, hogy itt van az a bal oldal ezen a meccsen, aki amúgy nem volt, ugye Hollandert már mondtátok, Szoboszlai mondjuk itt lett volna, és Szalai Attila még úgy játszott azon a bal oldalon, hogy ez az előző meccseken állandó veszélyforrás volt. Most én ezért mondom, hogy igazából a rendszer maga a mágia, és nem a játékosok benne, de hogyha ez a bal oldal megint összeáll, és megint ott tudunk még veszélyesebbek lenni, akkor az egy plusz az ennek a meccsnek, vagy pedig ez működött volna ugyanúgy ezekkel a vagy ahogy ezekkel a játékosokkal működött?
Nyilván valami plusz adott volna, tehát az nem kérdés. És megint csak, tehát nyilván nagyon nehéz dolga van Marco Rossinak abból a szempontból is, hogy azzal meg tisztában vagyunk, hogy nagyon mély merítési lehetősége nincsen ezen a szinten abszolút, hogyha azt mondjuk, hogy kik azok, akik fel tudják venni egy lengyel válogatottal szemben a versenyt. És ezért is van igaz Adriánnak, amikor azt mondja, hogy ezt a lehetőséget most kellett volna megragadni. Tehát a kérdés az, hogy mennyire gondoljuk reálisnak azt a feladatot, hogy ki kell harcolni a világbajnoki szereplést. Nyilván mindannyian szeretnénk ott lenni. Ha azt mondjuk, hogy ez a cél, akkor igen, ezt a meccset meg kellett volna nyerni. És benne volt ebben a meccsben a győzelemnek a lehetősége. És nagyon nehéz most ennyire előre látni, nyilván ez inkább ilyen kristálygömbre lenne szükség, hogy lesz esélyünk mondjuk Lengyelországban nyerni majd ennek a meccsnek a visszavágóján, de az lesz innen kezdve akkor majd a feladat, hogy ott kell olyan pontokat szerezni, amivel ki lehet harcolni mondjuk azt, hogy egyáltalán a második helyen ott legyen ez a csapat majd a csoportjában, mert arra meg nyilván nem nagyon álmodozhatunk, hogy az angolokat megelőzzük reálisan nézve. Szóval biztos, hogy van még ebből a szempontból szerencsére viszont most még tartalék ennek a válogatottnak, vagy tud még ennél egy picit előbbre lépni azzal, hogyha tényleg Szoboszlaiék is majd rendelkezésre tudnak állni.
Hát, hogyha valamelyik poszt azt mondjuk, hogy nem működik, akkor az nyilvánvalóan a két szélső védő. Adrián, szerinted Hangya és Lovrencsics elég volt erre a posztra, vagy ma hát a lengyelek elleni meccsen kijött az, hogy erre a két futóposztra kellene találni még valakit?
Még az előző kérdésedre az, hogyha ezek a játékosok megvannak előrefelé, hogy mennyivel lehetett volna jobb ez a csapat, azért így is rúgtunk 3 gólt egy lengyel válogatottnak. Tehát nem az előrefelébe keresném az okokat, hanem inkább a védekezésben, hogy miért nem tudtuk ezt a mérkőzést megnyerni.
Nem is kritika volt, hanem inkább egy opció, hogy még mennyi lett volna.
Igen. Lehet, hogy másképp alkalom a mérkőzés, ezt most már nem tudhatjuk meg. Visszatérve a két szélső hátvéd, Ád is említette, hogy nincs nagy merítési lehetősége a csapatnak, és azért ma már ezek a szélsővédő pozíciók nagyon átalakultak. Nagyon sokkal összetettebbek, mind támadásban, mind védekezésben. azért nagyon fontos, hogy ezek a játékosok megtalálják az arányokat egy mérkőzésen, hogy nehogy azt mondják rá, hogy ez csak támad, ez csak védekezik. Ezekben van hiba, és még azt gondolom, hogy nem is az előrefelé játékban, mert ha gólokat megnézzük, vagy lehetőséget megnézzük, volt olyan az első fél időben, amikor Hangya Szilveszter adott be Lovrencsicsnek, és ő ballal lőtt, és kaputaláló volt, ugye, Csesny tudta védeni. Tehát előrefelé nincs ilyen nagyon nagy probléma. A védekezésben van, és ez szerintem összefügg azzal is, hogy ami az 21-es mérkésnek is kapcsolatban van, ott is ezek a játékosok nem feltétlenül, vagy nem találkoznak ilyen szintű ellenfelekkel hétről hétre, és ez nincsen meg bennük. És ugyanez elmondható a felnőtt válogatottnál is, még akkor is, hogyha Lovrencsics Gergő az utóbbi időben játszott, ugye a Bajnokok Ligájában játszott selejtezőket, BS selejtezőket, jó csapatok ellen, de hétről hétre nem találkoznak, nem feltétlenül találkoznak mindig ilyen játékosokkal, és szerintem csak ebbe lehet keresni az okokat. Az, hogy most más berakni egyből, vagy más jobban megoldotta volna, ezeken én nem szeretek agyalni. Nagyon nem is akarom rájuk húzni, nem is tudom azt mondani, hogy csak ők voltak a hiba okai a kapott góloknál.
Viszont Áli, te azért elég jól ismered most már Szalai Attilát. Ő úgy tűnik, hogy egy olyan szilárd pont lett egyik pillanatról a másikra, amit egyáltalán nem vártunk. Kiszámítható lett volna ezt, és Szalai Attila ilyen jó lesz, nem csak a magyar válogatott, hanem nemzetközi szinten is.
Így a félértések elkerülése véget nem arra gondolsz, hogy gyakran összejárnánk, csak nagyon sok török meccshez van szerencsém ugye közvetítés szempontjából az utóbbi időkben. Én nem számítottam rá, illetve hogy mondjam, tehát alapvetően az a történet meglepett, amikor ugye egyáltalán a hírek jöttek pozitív értelemben abszolút, hogy a Fenerbahce számítana Attilára, és aztán gyorsan végig gondolva, meg körbenézve, hogy mi a helyzet a klubnál, elég egyértelmű volt, hogy ők komolyan számolnak vele, mert egész egyszerűen hiányposzt volt a belső védő a csapatnál, pláne azon az oldalon, és az első pillanattól kezdve, mióta ugye Attila megérkezett, nem hagyott ki játékpercet most már a Fenerbahcénél. Folyamatosan minden meccsen ott van, kezdés végig játsza őket, és nagyon jó teljesítményt nyújt. Úgyhogy baromi jó látni. Tehát tegyük oda a török bajnokságot, ahová szeretnénk, de akkor is egy olyan csapatról beszélünk, amelynek a neve azért senki számára nem ismeretlen, hogyha a Fenerbahcé szóba kerül. És gyakorlatilag az első számú belső védővé vált pillanatokon belül ennél a csapatnál Attila, és jól is játszik, és nem csak az a feladata tényleg, hogy romboljon, megoldja ezeket is persze, de látszik, hogy kérik is tőle, hogy igenis aktívan lépjen bele a játékba, vállaljon fel bátran hosszú indításokat is sokszor mérkőzéseken, úgyhogy nagyon fontos szereplőjévé vált ennek a csapatnak. Nagyon meglepett nyilván, a válogatottan kívül én nem láttam játszani korábban, más egy picit nyilván a feladata ebben a játékrendszerben is a Fenerbahcénél, ugye egyértelműen négyvédős rendszerben játszottak erről Bulut alatt, aztán most nem tudom, hogy ez hogy fog változni itt az edzőváltásnak is köszönhetően. De nem gondolnám, hogy Attilának nagyon aggódnia kellene egyébként ezzel kapcsolatban, mert itt, amit az utóbbi hetekben ő folyamatosan produkál, az szenzációs.
Ezt nem is tudom, Adrián, te dolgoztál vele? Vagy már kicsúszott a korosztályból?
Nem, még az előző 21 generációnak ő tagja volt, de akkor én még nem dolgoztam a válogatottban. Nyilván, ahogy Ádi is mondta, hogy meglepő volt, hogy berobbant a Fenerbahce, mert azt gondolom, hogy ez a magyar válogatottra is igaz, hogy meglepően berobbant. Sokáig ugye kerestük azt, hogy melyik lehet az a belső védő páros, vagy az adott esetben az a három játékos, hogy tudnak játszani. És most azt gondolom, hogy ez a hármas, ez jól illik, ugye Vili Orbánnal a tengelyben, aki magabiztosságot ad, kommunikál a játékostársakkal, még hogyha nem is feltétlenül magyar nyelven, de ez jól látható, vagy akár jól hallható is, hogy megvan. És illetve a két oldalán, aki játszik, ugye most már mondhatjuk, hogy az Attila az, aki a bal oldalon játszik, és mindezeknek, amiket Ádám felsorolt vele kapcsolatban, egy három belső védős rendszernél különösen fontos, hogy az illető a szélén jól be tudjon lépni a támadásépítésekbe, futballozzunk. Ami alapból most már ezen a magyar válogatotton is lehetett látni a lengyelek ellen, hogy mi ki akarjuk hozni a labdát, focizni akarunk, megvannak a sémák, akár a Hangya, akár a Lovrencsics feljebb megy, ők a céljátékosok, vagy ők is lehetnek céljátékosok. És ehhez elengedhetetlen az, hogy a belső védő belépjen a játékba, akár egy 10 méteres labdavezetés legyen, kikényszerítse azt, hogy az ellenfél középpályás sorából kilépjen rá valaki, és ezáltal nyílik egy passzsáv, amit ugye mi meg tudunk játszani. Tehát nem dolgoztam Szalai Attilával, de nagyon, nagyon megnyerő neki eddig a játéka, illetve ahogy beilleszkedett ebbe a válogatottba. Egy percig sem érzem rajta azt, hogy itt most ő túl akarná játszani a szerepét, hanem nem beáll és teszi a dolgát, és az, ami plusz, az hozzáteszi. Ami az ő erényei, azokat hozzáteszi a csapatjátékához.
Legyen így a továbbiakban is. Mi tovább lépünk, úgyhogy Adrián, tőled elköszönünk, de nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál a mai teljes terjedelemben.
Köszönöm a lehetőséget, hogy meghallgatlak benneteket este.
Köszönöm.
Ügyetlen, sziasztok! Sziasztok!
Hello!
Ha már Szalai Attila és a Fenerbahçe, azért azt hiszem, hogy váratlan volt a török kezdés itt az VB-s elejtezőkön, és számomra a legnagyobb meglepetés az a Burak Yılmaz, akit láttunk a Lille-ben, láttunk a BL-ben, de így sem számítunk egy 35 éves játékostól ilyen teljesítményre. Ádi, mennyire van ez kódolva abban, hogy a török bajnokságnak milyen a szintje, vagy mennyire független ez ettől?
Inkább függetlennek mondanám azért, minden bántás nélkül. Ez is egy érdekes dolog egyébként, hogy a korral kapcsolatos, nem tudom, nem a prekoncepció jó szó ezzel kapcsolatban, vagy megszokott elvárásainkat, azért szépen lassan kicsit módosítanunk kell, és most már az, hogy valaki mondjuk 35 évesen még tud top szinten is abszolút jó teljesítmény nyújtani, az egyre kevésbé lesz meglepő. Most nyilván persze Zlatan Ibrahimovic esete is különleges, vagy ő azért minden szempontból más kategória, de azért most már egyre többet látunk játékosokat, akik nem gondolják azt 32-3 éves, hogy igen, akkor most már neki egyértelműen vissza kell vonulnia, vagy egyértelműen olyan bajnokságba kell szerződnie, ahonnan neki már a levezetés lett csak a célja. Meg jó látni ezt azért valahol, nyilván fejlődött annyit a tudomány itt a 21. századra, hogy tényleg ki tudják tolni a játékosok a pályafutásukat, 4-5 évvel is akár még ahhoz képest, amit megszoktunk volna a korábbi években. Ez az egész török csapat meg inkább az látszik szerintem az ő eddigi teljesítményükön, hogy mennyire nem vették komolyan mondjuk a Nemzetek Ligája csoportot, meg egyáltalán ezeket a tavalyi mérkőzéseket, amit mi persze köszönünk szépen ezúton is nekik, de az egyértelmű azért, hogy több van bennük, mint amit láttunk tavaly mondjuk tőlük, akár a magyar válogatott elleni mérkőzéseken is.
Például egy VB is, vagy ez innentől eldőlt, hogy ők ott lesznek?
Eldőlni semmiképpen sem dőlt el, de nyilván nagyot javultak az esélyeik ezzel kapcsolatban, tehát ennél impresszívebben nagyon nem kezdtették volna ezeket a VB-selejtezőket, hogy ezt a teljesítményt tudják tartani, akkor nem lehet kérdés, hogy ennek a csoportnak az egyik legnagyobb esélyese most pedig innen kezdve ez a török válogatott. Inkább itt negatív meglepetésként beszéltünk szerintem, akár a norvégokról, akár a hollandokról az eddig látottak alapján, mert igen, a norvég válogatottat lehet, hogy hajlamosak vagyunk mondjuk Holland meg Ødegaard miatt egy picit túlértékelni, de nem biztos, hogy megvan bennük az a minőség, amit megérdemelne mondjuk két ilyen játékos a csapat elején. A hollandoknál meg, hát most minden, nem tudom azt mondani, hogy minden bántás nélkül, tehát Frank de Boer azért az utóbbi években produkált már annyi furcsa dolgot, hogy igenis egy ilyen eredmény után beletörölhessük nyugodtan a lábunkat, mert nem tudom, a hollandokat se egészen értem azért tényleg itt De Boer legutóbbi néhány munkavállalását látva, hogy miért gondolták azt, hogy ez jó ötlet lesz itt Ronald Koeman után hirtelen éppen Frank De Boerhoz nyúlni. Nem nagyon akar működni ezért egyelőre vele ez a csapat. Hozzátehetjük azt is persze, mondjuk, hogy kik hiányoztak, vagy neki is komoly érvágás mondjuk egy Van Dijknak a sérülése, akire még ugye mindig nem számíthat. De azért, még hogyha nem is az utóbbi évtizedek legerősebb holland eresztéséről beszélünk, ebben a válogatottnál szerintem van ennél több, mint hogy ilyen simán kapjanak ki mondjuk a törökektől.
Az a furcsa.
Bennük, bocsánat, hogy akkora lábon lövés ez, hogy őt nevezték ki, tehát gyakorlatilag elintézték, most nyilván én is a kristálygömböt, amiről már beszéltél, azt fogdosom, de hogy gyakorlatilag szerintem kilőtték magukat erre a nyárra. Nem nagyon látom azt, hogy Koemanhoz képest, akinek volt elképzelése a fociról, de kicsit olyan volt, mint Rossi nálunk, hogy hozzá képest itt mi lesz az, ami majd egy picit többet tud kihozni ebből a keretből csapatként, mint ami egyébként benne van. És teljesen értelmezhetetlen meg nonsense, hogy miért gondolták azt az elmúlt évek után, hogy ő lesz majd a megfejtés erre a posztra.
De amúgy a közvélekedés annyira nem tartja, hogy szerintem házon belül, már mint Hollandiában rossz edzőnek, mint amennyire nemzetközileg rossz a megítélés. Azért, hogy sikeres volt annó az Ajax-szal.
Így van. De valószínűleg ez az, ami egyébként őt erre a posztra jelölte idézőjelben a holland szövetségvezetőjének a fejében is. Jó, nyilván nem kell a játékos múltját sem senkinek különösebben bemutatni, csak ehhez képest meg kicsit ilyen kapkodós megoldásnak gondoltam őt akkor is már, amikor kinevezték Koeman helyére. Lehetett neki persze esélyt adni, de nem tudom, szóval ennél többre tartom ezt a holland keretet.
Bence, itt, ahogy készültünk erre az adásra, írtál egy-két érdekes sztorit, ami talán alátámasztja, hogy milyen is, bocsánat, szóval hogy milyen De Boer szerepe ebben a csapatban. Egyrészt elmondanád ezeket az eseteket, másrészt pedig egy kis kommentárt is fűzhetsz azért hozzájuk.
Jó, igazából elég egy kapta fára történt mind a kettő. A Twitteren szörfingeltem, és úgy figyeltem fel arra, hogy Klopp nagyon szigorúan tartja magát ahhoz, és ez amióta edző, meg amióta világ a világ, ő ezt így csinálja, hogy a sérült játékosairól a lehető legkevesebb információt adja ki. Nem szeretne kapcsolatban, aki a klubon kívülről kérdezősködik erről, hogy bármiféle exakt információhoz jusson, és egyfolytában elkente Van Dijk visszatérésével kapcsolatban a kérdéseket, hogy hát jó halad, de hogy nem tudja, hogy idén játszani fog-e, benevezzük, de lehet, hogy nem fog visszatérni, meg nem tudom, és ez a jó ember egy héttel ezelőtt megfogta, és ahogy van, kijelentette egy kérdésre, hogy 8 hét van kereken, amihez képest most már csak 7 hét van kereken vissza Van Dijk felkészüléséből. Klopp szerintem, mondjuk megnéztem volna az ő arcmimikáját, hogy milyen fejeket vágott, miután kiderült, hogy ez kikerült a nyilvánosság elé. Ehhez kapcsolódva arról majd akár beszélhetünk, hogy lehet-e vele kockáztatni, mert ez alapján elvileg el fog készülni a nyári tornára, hogy megírja őt kivinni, vagy milyen fizikai állapotban lesz, azt nem tudom. Lehet, hogy egy kicsit ilyen 2006 és Totti eset lesz ebből. A másik meg az egy szintén sérüléshez kapcsolódó, hogy Van de Beekről még Solskjær mielőtt elküldték a játékosokat a válogatott szünetre, azt mondta, hogy ő neki egy bokasérülése van, azt hiszem, és De Boer utána meg azt mondta, hogy valami izomhúzódása van, vagy valami ilyesmi. Úgyhogy vagy az történt, hogy ő neki két különféle sérülése van, amit nem mondtak meg a United részéről, vagy pedig Solskjær valami kevésbé fájdalmasat próbált előadni, vagy valamelyik edző nem tudja, hogy mi a problémája a saját játékosának.
Amennyit foglalkozik mondjuk Solskjær, vagy amennyit foglalkoztatja Van de Beeket, lehet, hogy benne van az, hogy fogalmasan volt, hogy kiről beszél éppen.
Rosszul fordították.
Bokaizomsérülés.
És akkor itt volt még a vitája Wijnaldummal, ez is benne volt a sajtóban azért, hogy Wijnaldum nem örült a lecserélésének itt az első VB-selejtezőn. Most akkor tényleg ez a Van Dijk probléma, ez probléma egyáltalán egy olyan csapatban, ahol De Ligt és az Interes szintén kiváló szezont futó De Vrij van még ott a védelem tengelyében, vagy Van Dijk nélkül is le lehet hozni ezt az EB-t?
Hát nyilván le lehet hozni, csak Van Dijk akkora plusz ad, nem csak pusztán a jelenlétével egyébként nyilvánvalóan bármely csapat számára, amelyikben pályára lép, meg ennek a holland válogatottnak is ő azért fontos szereplője volt itt az utóbbi években. Per Kopp megvannak, az nem kérdés, bár mondjuk ugye Koeman is szerette használni például ezt a háromvédős rendszert a korábbiakban a holland válogatottnál, amiben nyilván óriási előrelépés, hogyha ilyen játékosok játszanak egymás mellett. Nyilván nem kell csak pusztán Van Dijk hiányára felhúzni ezt az egészet, csak próbáltam keresni valamit, amivel lehet kicsit védeni Frank de Boer teljesítményét is, vagy az ő irányításával ennek a holland válogatottnak a teljesítményét is, de hát már itt ez a Nemzetek Ligája kampány is elég gér volt az ő vezetésével. Az a baj, hogy én ráadásul annyira szerettem azt az Ajaxot, még annak idén emberül játszott meg egyáltalán azt a holland válogatottat, és kicsit fáj is, amikor így kell beszélni valakiről, akinek tényleg ekkora játékos volt, de hát ő azért most már edzőként nyugodtan kijelenthetjük, hogy nem tud egyelőre felnőni ahhoz a szinthez, amit futbolistaként mutatott. Nem is egyszerű,
hát persze. Továbbra is ugye a harmadik legtöbb válogatottság az övé Snyder és Van der Sar mögött. Hogyha már válogatottsági rekordok, Cristiano Ronaldo nagyon szeretne a történelem könyvekbe újra bekerülni azzal, hogy övé a legtöbb válogatottban szerzett gól. Ugye egy iráni úriember, Ali Dai, az, aki még előtte áll. A szerbek ellen nem adták meg végül a gólját. Mégis azért felmerül bennem a portugál keretet látva ez a provokatív kérdés az elejére. Szögezzük le gyorsan, Ádi, hogy kellett CR a portugál válogatottnak az EB-re a kezdőcsapatba?
Ez egy érdekes kérdés. Igen, de megint csak akkor érted, tehát ugyanez, mint Van Dijk a kapcsolatban, hogy azért, hogyha ott van a pályán, az csak jelent valamit a többiek számára is. Aztán, hogy most mennyire jelent előnyt a pályán a jelenlétével, most pusztán fizikailag, és nem az egyéb körépített dolgokkal kapcsolatban, és mennyire húzza vissza esetleg egy kicsit most már ezt a csapatot látva azt, hogy ki mindenkiből válogathat Santos ebben a portugál csapatban. Ez egy nagyon érdekes kérdés, és nagyon nehéz kérdés. Tehát az nyilván nem megkérdőjelezhető, hogy azért a keretben ott van a hely, hogy valóban ott van a hely a kezdőcsapatban. Ez egy fogós és fájdalmas és izgalmas kérdés lesz talán. Az egyik legizgalmasabb kérdés, akár az egész Európa-bajnoksággal kapcsolatban egyébként, mert mi a fenét csinálsz egy ilyen játékossal. De azért én még mindig azt gondolom, hogy inkább pozitívum az, hogyha ő a pályán tud lenni még egyelőre a portugál válogatottban is. Aztán, hogy ez a tornán mondjuk hogy fog alakulni, hogyha esetleg az elején nem jönnek mondjuk az eredményeknek, pláne egy ilyen nehéz csoportban azért, pláne a magyar válogatott ellen.
Az első meccset a magyarokkal játszák, úgyhogy ez vízválasztó lesz.
Az biztos ebből a szempontból, de ez meg a másik, hogy Ronaldo sem csak abban gondolkodik szerintem egyelőre, hogy Európa-bajnokság, hanem nyilván nem véletlenül van ott még mindig, itt a VB-selejtezőkön is ebben a csapatban, és ugye ebből a szempontból is rekordot döntett, hogyha kijut esetleg a válogatottal, és pályára is lép majd mondjuk Katarban a világbajnokságon, az, hogy egymás után azt a tizedik tornája lenne válogatott tornája, amelyen szerepelni tud. Úgyhogy neki a céljai között egyértelműen ott van, és ki fogja neki azt mondani, ki meri megmondani a görögnek, hogy nem kellene ott lenni a pályán.
Hát ez van.
Nem volt az az érzésed, miközben közvetítetted őket, hogy minthogyha a Juventus nézni az ember, mondjuk szerintem ez a portugál keret erősebb egyébként, mint a Juventus, de hogy rengeteg olyan társa van, akiket, hogyha egy picit hagyna, és nagyobb felelősséget hárítana rájuk, akkor lehet, hogy összességében sokkal jobbak lennének. És itt is még mindig mindent ő szeretne megoldani, mint hogyha 6 évvel ezelőtt lenne, és egy nem annyira erős portugál generáció lenne a háta mögött, miközben itt lehet, hogy sokkal többet profitálna a csapat is, meg ő is belőle, hogyha Zsotáikat hagyná játszani, és ezek a játékosok vannak annyira jók, hogy ő alá is tudnának játszani, tehát csodálatosan ki tudnák őt egészíteni. Hát a legjobb... tényleg csak egy ilyen befejező csatárnak kéne lennie.
Így van, mert főleg a legjobb példa egyébként ebből a szempontból az, most már nem csak mi ugrálunk azért ezen szerintem, hogy kell-e egyáltalán Ronaldónak még szabadrúgásokat elvégezni. Van egy olyan csapatban, amiben például mondjuk ott van Bruno Fernandes is a pályán, és még lehetne szerintem őket sorolni ebből a portugál válogatottból, mert megint Azerbajdzsán ellen értett. Tehát nagyon nehéz kérdés, hogy itt picit nyilván egót is kell polírozni minden ilyen esetben, amikor hozzányúz, de közben azért az kiderült Ronaldóról, hogy ő nem hülye. Tehát lehet, hogy nem is mernek vele beszélni ebből a szempontból, és nagyon kíváncsi lennék, hogy néz ki egy ilyen beszélgetés mondjuk közte és a szövetségi kapitány között ezzel kapcsolatban, de az biztos, hogy megvan egyértelműen a minőség ebben a portugál keretben, még a B csapatban is, hogy igenis hagyni kellene érvényesülni a többieket is ebből a szempontból, mert lehet játszani, és tudnak játszani, és olyan játékosok vannak, basszuskus, tényleg. Most azon gondolkozom, hogy hányadik számú bal hátvéd ebben a keretben, Nuno Mendes, aki most pályára lépett az Azeriek ellen, és szenzációsan játszik a srác. Tehát, hogy még egy ilyen poszton is olyan mélysége van ennek a portugál keretnek, hogy igen, bőven van kire számítani.
Volt itt a norvég csapat is, ugye, amely talán a hírekben nem elsősorban a játékával került be, hanem a kiállásával, illetve tiltakozásával. 2 nemzeti csapat, a német és a norvég állt ki az emberi jogok mellett, és a katari rendezés ellen. Borzasztó nehéz és összetett a kérdés, de azért azt hiszem, hogy a kiállás jogosságát azt nem vitatjuk, csak hogy működhet-e az, amit a norvégok terveznek, mert hogy Norvégiában egy ilyen aranygenerációval, ahol ugye, amelyet ugye Holland vezet, lehet, hogy tényleg bojkottálnák a VB-t. A társadalmi támogatottság az abszolút megvan, a norvégok emögött 100%-kal szinte kiállnának.
Az eredmények alapján már bojkottálják, ugye, Hollandék. Abszolút egyetértek egyébként az egésszel, és nekem nagyon a bögyönben van ez az egész dolog, hogy egyáltalán tényleg itt tartunk, hogy most már egy év van körülbelül csak eddig a világbajnokságig, és még mindig ez a helyzet, hogy Katar hivatalosan rendezi. Tehát az egész totálisan nonsens. Tehát az eleve már, hogy ugye fel kell forgatni egy teljes nemzetközi futballnaptárat azért, hogy ezt a VB-t megrendeztessék ott, ahol, holott erről még szó nem volt akkor, amikor egyáltalán a pályázatot kiírták. Sepp Blattert éppen 3 napja jött ki, megint a legújabb hír, hogy hány 100 000 évre tiltják el megint a labdarúgástól még pluszba az eddigiek után, és még mindig nem tartunk ott, hogy felmerülne az, hogy egyáltalán most már nyilván nehezen mondod azt, hogy ne Katarban rendezik meg ezt a világbajnokságot, de hogy ez a szervezet, ez így működik. Tehát, hogy eleve ugyan kihirdették az egészet, ahogyan be volt húzva, hogy mi indokolta azt, hogy egyszerre két világbajnokságnak kelljen a helyszínét megválasztani annak idén, azon kívül, hogy Sepp Blatter érezt, hogy jön a nyugdíj, valamit még zsebre kell tenni. Tehát, hogy a napnál is világosabb, tehát ennél pofátlanabbul ezt az egészet nem lehetett volna megcsinálni, hogyan levezették az orosz és a katari VB rendezéssel, és még mindig itt tartunk, és nyilván ezen most már nem fognak változtatni, és tényleg el fogunk menni Katarba egy foci VB-t rendezni decemberben. A pofátlanság ne további, és akkor pontosan tudjuk, hogy mi zajlik Katarban. Halljuk a híreket folyamatosan arról, hogy naponta hányan veszítik életüket ezeken az építkezéseken. Az, hogy igen. Mit fognak kezdeni ezekkel a stadionokkal a világbajnokság után? Ugye megint egy másik kérdés. Van ismerősöm, aki Katarban dolgozott, elég komoly cégnél, és brutális dolgokat mesél. Tehát lehet, hogy a tizedét nem tudjuk azoknak a dolgoknak, ami ott történik jelen pillanatban, és ez mindig mehet tovább, és a FIFA adja az arcát ez az egész, ez a legdurvább.
Az az érzésem, és itt abból, amit te mondasz, ebből kiragadva, hogy alapvetően azzal, hogy Katar rendezi a VB-t, akkora befolyása van Katarnak már a világfutballban, a FIFA-nál hogyan fekszenek, a Premier League-ben és a többi nagybajnokságban, ugye mennyi pénzük van, az egy dolog, és azért tudom megérteni a norvég meg a német kiállást, mert ők nem ez ellen kampányolnak alapvetően, hanem azért, hogy a megfelelő munkakörülmények meglegyenek, és ne halljanak meg több mint 5000-en egy világbajnokság építkezése alatt. Szóval nem tudom, Bence, te elsőre azt mondtad, hogy kicsit álszent ez a dolog, de én emellett abszolút el tudom képzelni a bojkottot, hogy nem azzal van a gond, ezt már sokszor megjártuk ezt a kört, hogy igen, Katar rossz, a többi pénzes ország is rossz, a FIFA a legrosszabb, a legkorruptabb szervezet a világon, de ez ellen nagyon nehezen lehet, főleg egy nemzetek felett álló szervezetnél mit csinálni, azzal viszont lehetne, hogy ne halljanak meg ennyien egy VB szervezése miatt.
Persze, nyilván az egy picit sarkítás, amit mondtam, hogy álszentség, és nem is inkább a norvégokkal kapcsolatban éreztem, hanem a németek részéről. És azért volt ez az első reakció, mert Németország az Európai Unióban, meg nyilvánvalóan az UEFA-ban és a FIFA-ban is egy annyira prominens résztvevő, a világ egyik legfontosabb országáról beszélünk, akiknek nyilvánvalóan brutális a sportdiplomáciai erejük. És az elmúlt évek alatt annyira tellett a tiltakozáskép, hogy ráírtuk egy pólóra ezt most. És én ezt éreztem nagyon gyengének, hogy valószínű, hogyha a németek kijutnak, én el nem tudom képzelni, hogy ők bojkottálnák, és még csak meg sem próbálták áthelyeztetni, vagy legalábbis lehet, hogy a színfalak mögött folyt, de mi ebből semmit nem tudunk. És én azt érzem nagyon kevésnek, hogy miközben 5000 ember meghal, aközben ezek a játékosok kifutnak egy fekete pólóban a pályára, 2 percig megnézzük, és ez volt a tiltakozás.
Akkor a felháborodás az jogos, de mondhatjuk, hogy ez a pólós tiltakozás az új féltérdre ereszkedés. Szóval kicsit talán hasonló utóérzésünk van a Premier League-es esetek kapcsán, ami ellen mondjuk Wilfried Zaha már felszólalt.
Igen, tehát hogy nehéz komolyan venni valóban. Tehát az, hogy valódi tettek, még továbbra sincsenek mögötte. Ez nagyon szép, meg nagyon jól hangzik eddig, amit elmondtak ezzel kapcsolatban, meg ezek ilyen látványkonyha egyelőre.
Még egy dologról szeretnék beszélni, és ez most nem a VB selejtezőkkel kapcsolatos. Brazíliában változás történt.
Csak nekem nagyon tetszik.
Zseniális a sztori. Főleg azért, mert Ádi, te közvetítettél annól az Égi Sporton brazil bajnokságot, szóval elmondom először a hírt, csak egy edzőváltást engedélyeznek szezon közben mostantól a Szériában, azaz a Brasileirao-ban, és ezen kívül egy edző maximum két helyen dolgozhat. Egyrészt mesélj nekünk arról, Ádi, hogy ez miért pont Brazíliában történt meg, mert talán ott kicsit más a kultúrája az edzőmenesztéseknek.
Ez nagyon vicces egyébként, igen. Tehát az, hogy egy csapatnál 3-4 edző megforduljon egy szezonban, az Brazíliában nem lepődnek meg rajta egyáltalán meg. És ez meg valahol mutatja azt is egyébként, ami nekem, amikor dél-amerikai focit közvetítettünk, ugye volt szerencsénk argentin bajnoksághoz is, nagyon sok Libertadores kupa meccset is közvetítettünk, és a legszembetűnőbb dolog az tényleg az, hogy nem feltétlenül a játékosok taktikai képzetlensége, hanem az, hogy nem látod azt, hogy ahhoz képest, hogy hol tart mondjuk a Premier League, vagy a Bundesliga, vagy egy spanyol bajnoki mérkőzés megnézel, és ott hogy működnek a csapatok, hogyan dolgoznak az edzők a játékosaikkal, mi mindent valósítanak meg a pályán, vagy egyszerűen csak tényleg azt mondod, hogy a modern taktikai elemekből gyakorlatilag semmit nem látsz ezekben a bajnokságokban. Tehát az, hogy ott lövöldözik felfelé a labdákat gond nélkül, már kirúgásból is meg se próbálnak, pedig olyan játékosok látjuk azért, hogy mire képesek, meg milyen technikai képzettséggel rendelkezik egy argentin vagy egy brazil játékos. Meg se próbálnak labdát kihozni mondjuk hátulról, ez volt legalábbis a jellemző akkoriban, amikor én még ezeket a meccseket közvetítettem. Tehát az pontosan azt mutatta, hogy nem nagyon tartják a lépést azért a modern trendekkel, fogalmazzunk így. De hát úgy nehéz is azt várni egy edzőtől, hogy dolgozzon és próbálja megvalósítani új dolgokat, meg új szisztémákat egy csapatnál, hogyha érted, tehát 2-3 hónapnál sokkal tovább feltétlenül nem gondolkozhat, még akár a legnagyobb csapatoknál sem. És abszolút értem ebből a szempontból ezt a szabályt, és abszolút ideje is volt, mert hogy ezt meghúzzák Brazíliában is, és tök jó, hogy ennyire önkritikus tud lenni egy szervezet, vagy egy ilyen nagy szövetség is, mint a brazil, vagy egy ilyen nagy bajnokság is, mint amilyen a brazil bajnokság, mert ez tényleg egy kontraproduktív dolog, és az első, hogyha nem megy egy csapatnak, van 2-3 rossz eredmény, akkor kirúgjuk az edzőt, aztán hívjuk Bélát, aki még a múlt héten egyébként a szomszédban dolgozott, vagy akár még a legnagyobb riválisnál is. És ennek bárki áldozatául tud esni, és pont ez a legérdekesebb, hogy ha belegondoltok, hogy van egy olyan ország, mint Brazília, vagy Argentína, és hogy hány olyan edző dolgozik Európában igazán komoly csapatnál, aki innen érkezett, és aki tényleg komoly eredményt is tudott elérni, azért az magáért beszélő dolog, nem érted, hogy a fenébe lehet azt, hogy ilyen játékosokat termelnek ki ezek az országok, és ezek a bajnokságok, és közben meg edzőként, meg nem nagyon tudsz olyat mondani az utóbbi években, aki komoly szintre el tudott volna jutni Európában a legnagyobb kluboknál.
Amúgy nem volt, itt nem volt egy hangú ez a szavazás. A 20 csapat 11-9 arányban fogadta el végül ezt a javaslatot. Még egy kis adalék, 2020-ban, azaz az előző kiírásban 27 edzőváltás történt, és itt az átmeneti edzőkről nincsen szó, csak a komoly edzőváltásokról. Hogyha a Premier League-nek az elmúlt két szezonját nézzük, és a Watfordot nem számoljuk, mert azért a Watford az közelebb áll ehhez a stílushoz, akkor 7 edzőváltás történt összesen. Tehát 2 szezonban 7 a Premier League-ben, és egy szezon alatt 27 a braziloknál. Az, hogy jön ez a váltás, egyébként egy edzőváltás után is engedélyezik az újabb edzőváltást, de annak a harmadik embernek már a klubon belülről kell jönnie. Szóval ez milyen gyökeres változást hozhatta a brazil fociba?
Ebben ez a nagyon érdekes, hogy azért oké, de hogyha van még valaki, akinek van esetleg papírja a környéken, akkor azt még azért odaültethetitek, ez ilyen. Igen, tehát ez is kicsit még azért ilyen urambátyám jellegű még mindig, de legalább valami, tehát legalább a szándék megvan ebbe az irányba, mert az meg egyértelmű, hogy azért ez tényleg nevetséges volt. És bármilyen hagyományai vannak ennek, vagy sem, akkor is, tehát hogy ez egy jó, tök jó dolog, hogy legalább megvan ez a fajta szándék, hogy ezen változtassanak, aztán, hogy ennek hosszú távon mennyire lesznek komoly következményei, arra kíváncsi leszek, de kellett, meg kell, hogy komolyabban tudja venni az ember azért mondjuk a brazil bajnokságot is.
A rendszer kijátszására az alkalmas, hogyha egy új edzőt szeretnénk kinevezni, akkor a akadémiába aláíratjuk egy napra, és utána felvisszük, mint hogyha házon belülre léptettük volna elő.
Nagyon jó felvetés, ezt biztosan majd kitalálják ott is Brazíliában, hogy a romániai 21-es szerepeltetés kapcsán, ugye, hogy az első percben lecseréli. Na jó, hát akkor Ádi, köszönjük szépen, hogy itt voltál, és köszönjük szépen, hogy minden témát fel tudtunk dolgozni. Aztán jó VB-s felejtezőzést még, ami hátra van. Gyanítom, hogy a fehér orosz Honduras meccsnél már csak jobbak várnak rád.
Igen, végül is ez jó felkészülés volt, mert aztán holnap pont a belgákkal játszanak majd, azt is közvetítem, úgyhogy ebből a szempontból én kifejezetten örülök már neki, akkor annyira azért feltétlenül azt nem állíthatnám, hogy nagyon élveztem volna, de igen, ez valóban, tehát ennél csak feljebb van.
Na, köszönjük szépen, és akkor még egyszer iratkozzatok fel a YouTube csatornánkra, kövessetek minket a különböző felületeken is. Sziasztok!
Sziasztok!
Hello!
Ez volt a teljes terjedelem. Magyarország első futballpodcastja Baumstark Tiborral és Bognár Tomával.
Ez a műsor a Béton közösség tagja.